Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, zenével, méghozzá minőségi komoly zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet. Ezúttal ugyanis annak járunk utána, hogy milyen lesz a Zeneakadémia idei tavasza. Muza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Körülbelül 3 vagy 4 héttel ezelőtt a MIPA vezérigazgatójával beszélgettünk arról, hogy éppen milyen aktuális újdonságok, programok lesznek ebben az évben 2022-ben. Természetesen a sorból én úgy gondolom nem maradhat ki a Zeneakadémia sem. Csonka András programigazgató a vendégem. Üdvözlöm András, köszönöm, hogy itt van.
Jó napot kívánok a hallgatóknak is.
Akkor, amikor az éves programokról beszéltünk, akkor egyből a fejemre kopintottak, hogy általában nem évben gondolkodunk, hanem ez egy sokkal szélesebben értelmezhető, tágabb időintervallum, amikor az ember arra vadászik, mondjuk egy programigazgató, hogy ki lesz a következő művész, és ez mikor fog ráérni, hogyan tűnik ennek, vagy hogyan alakul majd ennek az egésznek a szerveződése. Mennyire előre dolgozik ön?
Hát másfél év minimum, tehát most például már inkább a 23-24-es szezonon dolgozunk, tehát a 22-23 az annyira kész van, hogy most már a kiadványon dolgozunk, ami meg fogjuk jelentetni, hogy mi lesz 22-23, ez azt jelenti, hogy 22 ősz és 23 tavasz az teljesen kész van, és a 23-24-en dolgozunk most.
Az mondjuk azért én is szerkesztettem, csak más vonatkozásban. Mindig olyan nagyon jó eső érzés az, amikor a fejünkben megálmodunk egy programot, vagy egy műsort, és akkor hátradőlünk, és azt mondjuk, hogy oké, ez most készen van. Na utána jön a para, és hát aki ilyen hosszú időintervallumban dolgozik, az ön esetében is. Mi van, ha valaki, vagy valakik lemondják valamiért ezeket? Akkor hogyan lehet ezeket a foltokat gyorsan befoltozni?
Hát általában most rövid távon belül mondanak le koncerteket, mert nagyon sok az ilyen Covid és egyéb probléma, sajnos még mindig, tehát itt ilyen, de ilyen, azt kell mondani, hogy ilyen szinte napon belül is vannak lemondások, hogy éppen reggel pozitív lett, és akkor este már nem tud jönni, tehát ilyen egész durva dolgok vannak. Egyébként nem jellemző, azt kell mondjam, hogy amit megállapodunk, azt tartják, és azt az utolsó pillanatig tartják. Esetleg olyasmi lehet, hogy valamelyik szereplő megváltozik, vagy egy műsorszámot kérnek megváltoztatni, de alapvetően a dátum és az, hogy jönnek, ez elég fixnek vehető. Ez nagyon bizalmi elven alapul az egész. Tehát akivel már dolgoztak, az a koncertterem vagy szervező, az garancia arra, hogy ott lesz koncert, tehát nem félnek attól, hogy esetleg maga a helyszín mondja le, inkább a helyszín fél attól, hogy lemondják, de nekem az a tapasztalatom, hogy lehet bízni a partnerekben.
Akkor, amikor művészt hív meg, mondjuk egy szólistát, akkor ön mondja, vagy ön javasolja azt, hogy mi legyen a koncertprogram? Vagy a művész mondja, hogy mit szeretne játszani?
Kétféle megközelítés van. Ugye van az egyik, hogy a művészek általában összeállítanak egy műsorportfóliót, és azzal megpróbálnak turnékat kialakítani, és akkor rengeteg ilyen ajánlatot kapunk, amiből lehet válogatni, akár ABC műsorokkal, és akkor az ember kiválasztja neki legjobban tetszőt, és leköti azt a műsort. Ez az egyik. A másik, amikor mi találjuk ki, hogy mi legyen a műsor, és arra keresünk konkrétan szereplőt. Nálunk mind a kettő jellemző. Tehát van olyan sorozatunk, de csinálunk ilyen úgynevezett összkiadás sorozatokat, amiben teljesen adott, hogy mit kell játszani, és ahhoz keresünk közreműködőt, tehát ott pont fordítva van.
És az, hogy működik, hogy amikor van egy külföldi művész, viszont a zenekar, aki kíséri, az magyar. Hogy ennek az összehozása, mondjuk ez fordított esetben is lehet, hogy akkor, amikor jön egy külföldi zenekar, és mondjuk egy oratórium előadásában megvannak az énekesek, akiket prezentálni kell, ők viszont magyarok. Itt hogyan van az egymásra találás?
Hát mi
összeülteti ön egy nagy kerekasztalhoz őket?
Nem, általában először mondjuk úgy a sztárok, a szólisták vannak meg, és akkor hozzájuk keresünk egy zenekart, aki ráért. Tehát ez általában fordítva van, nem a zenekarral indulunk el, és akkor keresünk egy szólistát, hanem ez fordítva van.
Mi a Zeneakadémia arcpoétikája? Vagyis arra gondolok ezzel a kérdéssel, hogy természetesen a minőségi zene szolgáltatása és bemutatása, de azon belül is bizonyára vannak olyan nagyon fontos fókuszálási pontok, amiket nem lehet és nem is szabad figyelmen kívül hagyni.
Több ilyen pont van. Egyrészt a Zeneakadémia egy nagyon különleges helyszín azáltal, hogy ahogy mondani szokták, ott születik a zene. Tehát ez a zenei felsőoktatás hazai fellegvára az egyik legpatinásabb európai intézmény. Nagyon sok tehetséges hallgató van, és nagyon jó művész tanárok, tehát akik önmagukban is előadók. Tehát az egyik dolog az, hogy erre a jelenlévő kreatív erőre támaszkodjunk, és minél több lehetőséget adjunk. Elsősorban a hallgatóknak azt kell, hogy mondjam, mert nagyon nehéz ma koncerthez jutni egy fiatalnak. Tehát az, hogy valaki ismerté váljon, azt úgy tudja elérni, hogy minél komolyabb helyeken lép föl. És hogyha valakinek a Zeneakadémia megadja azt az első lépést, hogy megismerthetesse magát a közönséggel, akkor ez egy óriási dolog egy fiatal művész életében. Úgyhogy én állandóan arra sarkalom a hallgatókat, hogy hozzanak létre projekteket, játszanak együtt, jöjjenek be hozzám, beszéljük meg, hogy mit tudnak csinálni. Több olyan sorozatunk van, ahol kifejezetten őket mutatjuk be. És ugyanez a művész tanárokkal, hát nyilván egy olyan közegben, ahol fantasztikus előadók tanítanak, ott elkerülhetetlen, hogy velük is nagyon sok koncertet csinálunk. És az is egy cél egyébként, hogy a nem egyszer a tanár játszon együtt a hallgatóval, de a művész tanároknál arra is törekszünk, hogy például külföldi partnerekkel hozzuk őket össze. Tehát, hogyha van egy bejön valaki, és azt mondja, hogy én szeretnék egy koncertet, akkor azt mondja, hogy mi lenne, ha vele játszanál. Mm-hmm. És ez neki is egy olyan lehetőség, amit persze, hogy kihasznál, hogy akkor most egy teljesen új formációban mutatkozhat be.
Ezek a bejövő igények, ezek mind önnél csapódnak le?
Igen, általában igen.
Akkor ön 24 órát és egy éjszakát dolgozik általában.
Igen, ahogy ezt mondani szokták, ez körülbelül így van rá, de soha ott kell lennem a koncerteken, mert látnom kell, hallanom kell, hogy mi az, ami létrejött.
Ha már itt a Zeneakadémiának abból a szempontból kettős állásáról beszéltünk, hogy egyrészt a képzés a Zeneakadémia része, másrészt pedig a zene szolgáltatása a Zeneakadémia része. Ugye azt megkérdeztem még mielőtt bejöttünk, és egy kicsit el is csodálkoztam, hogy 800 hallgatója van a Zeneakadémiának. Ez ugye, én azt gondolom, egy nagyon nagy szám. Persze ön azt mondta, hogy a közgázon meg sokkal többen vannak egy évfolyamban, viszont itt művészképzés van. Milyen a Zeneakadémia oktatása világszínvonalom? Mit lehet elmondani? Mennyire keresett? Hiszen külföldiek is jönnek ide tanulni.
Igen, nagyon sok külföldi hallgatónk van. Én azt gondolom, hogy a Zeneakadémia informális pozíciója az európai zenei képzésben nagyon előkelő. Tehát én azt nehéz így számsort mondani, de az biztos, hogy az fejben mindenkinek megvan, hogy mit jelent a Liszt Akadémia. Tehát emlékszem arra, én ugye korábban a MIPA-ban dolgoztam, amikor átmentem a Zeneakadémiára, akkor, és mentem ezekre a nemzetközi fórumokra, hogy ide szerveznénk most koncertet. Az első említésre mindenki tudta, hogy miről van szó. Tehát nem kellett elmagyarázni az intézményt, de tényleg a legrangosabb helyeken pontosan tudják, hogy mit jelent a Zeneakadémia. És én azt gondolom, hogy ugyanez a fajta tudás erről az intézményről, ez megvan a szakmában is, és megvan a hallgatók között is, tehát pontosan tudják, hogy miért akarnak ide jönni. Nyilván ez a mostani oktatók nagy felelőssége, hogy ezt az egyébként nagyon nehezen mérhető pozíciót meg is tartsuk.
Ugye ez mindig nagyon-nagyon fontos dolog, meg valamilyen szinten a respektnek egyik mérőszáma, hogyha itt van egy világsztár, és utána ő úgy megy el, hogy már egyből bejelentkezik egy következő koncertre. Legyen az mondjuk akár 2-3 év múlva is, hiszen annyira tele van a naptárja. Az újak, amikor, tehát olyanokról kérdezek most, akik először lépnek fel a Zeneakadémia pódiumán, azok mit mondanak, hogy miért gondolták azt, hogy a Zeneakadémiára kellene jönni koncertet adniuk?
Hát egyrészt a Zeneakadémia koncertterminek van egy saját
hagyománya.
Nem hagyománya is. Tehát a zenészek többsége azért tudja, hogy ez egy olyan színpad, ahol mondjuk játszott maga Bartók, Kodály, És hát azt lehet mondani, hogy a 20. századi zenetörténet szinte minden nagy szereplője megfordult a Zeneakadémia színpadán, és ez kötelez. Tehát nagyon sok olyan művész az úgy megy oda ki, hogy ez egy olyan helyszín, ahol meg kell felelni. Ahol ott figyel Liszt Ferenc vigyázó szeme, ott van még Bartók szelleme a falak között.
Erkelé.
Nagyon sok, akik ugye jelen voltak ennél az intézménynél, tehát számukra ez egyfajta ilyen kivételes alkalom, hogy a Zeneakadémián lépjenek föl. És nyilván, ahogy mondtam, nem is kérdés, hogy miért jönnek ide. A másik pedig az, amit mond, hogy egy olyan helyszín, ahol egyébként nagyon jó játszani. Tehát ahol nagyon karnyújtásnyira van egymástól az előadó és a közönség, érzik egymás rezgését, és nagyon-nagyon jó koncerteket lehet létrehozni ilyen közegben. Tehát kölcsönösen inspiráló.
Ezzel pont átvezette a következő kérdésemet, hogy műfaji szempontokból, ugye vannak olyan műfajok, amik nagyon nehezen tudnának megjelenni zenei irodalom szempontjából a Zeneakadémia színpadán, mondjuk egy nagy operát nem lehet színpadra állítani. És ez a fajta közönség művész kohéziója, amelyik nagyon a közeliséget jelenti, ez mondjuk azt is jelenti, hogy mondjuk a kamara műfaj az egy picit preferáltabb, mint mondjuk más zenei műfajok?
Egyértelműen preferáltabb, mert maga a színpadi adottság is a kamarazenének kedvez itt a legjobban. Tehát ez a méret szólal meg a legjobban a Zeneakadémia színpadán. Tehát, hogyha túl sokan vannak, és tehát egy óriási zenekar, tehát mondjuk Strauss-t játszanak, vagy Brucknert, ez túl hangos. Tehát egyszer a terem mérete már nem nagyon teszi lehetővé, hogy ezeket az óriási nagyszabású műveket előadják. Tehát a kamarazene viszont egy ideális forma, és hát egy gazdasági rádióban ülünk, azért ez nem utolsó, mert egy gazdasági szempont is, hiszen ugyanúgy teltházat lehet kovácsolni egy művésznek akkor is, ha csak egyedül vagy mondjuk egy dúkban van a színpadon, és akkor is, hogyha egyébként kifizetünk hozzá egy mondjuk élvonalbeli zenekart a világból, összesen lehet hasonlítani a két projekt árát.
Ön ugye mind a két nagy intézményre rálát, hiszen a Műpában dolgozott, most pedig a Zeneakadémián dolgozik. Bizonyára van különbség a közönség között. Az egyiknél is más talán egy picit a közönség, és a másiknál is feltételezhetem, és mondhatom, hogy a Zeneakadémia közönsége, és most nem rossz szót használok, nem pejoratív értelemben, konzervatívabb?
Egyértelműen. Tehát a Zeneakadémiára azok a komoly zene, klasszikus zene rajongók járnak elsősorban, akik az első élményeiket ebben a teremben
szerezték meg. Illetve hallgatták a Cigány György által vezetett...
Igen, és Luki László, az ő neve merül föl a legtöbbször. Igen. Még ugye ő tartott ilyen magyarázós koncerteket, tehát nagyon sokan itt nőtek föl. Tehát azért lássuk be, a klasszikus zene közönsége az most is 60 pluszos, ezt mértük is egyébként. Uh-huh. Tehát ez a korosztály, aki most a leggyakrabban jár a koncertekre, ez tényleg a Zeneakadémia falai között szerezte meg az első komoly zenei élményeit, és számukra egész más jelent ez az intézmény. Ugyanakkor nyilván ez a közönség jár a Műpába is, tehát nem lehet mondani, hogy teljesen másról lenne szó. De a Műpa mégis más sugal valahogy, tehát a Zeneakadémia falai ledobják ezeket a, hogy mondjam, zenén kívüli kísérleteket, tehát nem, itt nem lehet lilafüstöket eregetni, hanem vagy világítással megoldani azt, ami mondjuk a hangszerrel nem megy, és most nem azt akarom, hogy a Műpában ilyenek vannak, hanem itt tényleg az számít, hogy valaki mennyire tud.
De teljesen így van, amit mond, hiszen például most, ha ide citálom, csak az, hogy egy teljesen más műfajt hozzak ide, mondjuk a jazz, ugye a Schnitbergerék fognak koncertezni, pontosan három művész a színpadon, közel a közönséghez, tehát ezek is, mert tehát a jazz is meg tud jelenni a Zeneakadémia színpadán, csak más vonatkozásban és más küldetéssel.
Így van, a jazz koncertjeink is vannak, de jazzben is leginkább ezeket a nagyon kis kamaraformációkat szeretjük. Tehát szóló zongora, vagy most lesz például két zongorás koncertünk, volt is ilyen két zongorás koncertünk, vagy ilyen trió kvartett. Ennél nagyobbat mi nem nagyon szervezünk, mert tényleg nem működik.
Ami a Zeneakadémiának egy nagyon nagy különlegessége, azok viszont azok a versenyek, amelyeket évről évre meghirdetnek, hiszen ezek a versenyek pontosan a diákoknak íródnak ki, a világ összes diákja számára íródhat ki, és akkor itt van egy olyan pont, amikor itt találkozhatnak. Mik lesznek nagy versenyek, zenei versenyek 2022-ben?
Hát 22-ben most szervezzük a Marton Éva énekversenyt, ami tavaly is volt. Hát ugye tavaly 21-ben egy évet el kellett halasztani a Covid miatt, ugye az 20-ban lett volna ez a verseny, úgyhogy most egy éven belül újra ismételjük a Marton Éva nemzetközi énekversenyt. Már nyilvános a jelentkezési felület, tehát már jönnek is jelentkezések a világ minden tájáról.
Ilyenkor például mennyien jelentkeznek egy Marton Évre, a emlékversenyre?
Hát 300 körül, inkább fölötte. Tehát ez egy nagyon komoly szám, és akkor abból van egy előzsűri, ugye Marton Éva vezetésével, és ők leszűrik ezt olyan 100 körülire. És hát a végül, hát most a Covid miatt csak olyan nem egész 70-en jöttek el, körülbelül erre az arányra számítunk most is nagyon hasonlóra. És van egy másik versenyünk, ez a Bartók világverseny. Tulajdonképpen ott most ér véget egy teljes ciklus. Az egy olyan ciklus, hogy a Bartók művészetének a legfontosabb hangszereire és a zeneszerzésre alapul. Tehát hegedű, zongora, vonós négyes, ugye ezek köré épül le inkább Bartók művészete, és hát maga a zeneszerzés. És most van az a zeneszerző verseny, ez is elérhető, már nyitott, tehát már is lehet jelentkezni, hegedűre írt művekkel, és ennek lesz a gála koncertje majd novemberben.
Záró kérdésem, kin és min dolgozik most?
Hát most legszívesebben azokat a projekteket mondanám, amik előttünk vannak.
Mondjuk arra gondoltam, hogy kivel tárgyal most például a napokban, milyen művésszel, akinek ugye a naptárjában majd bekerül, hogy 2024-ben ide eljön majd a Zeneakadémia színpadára.
Hát ma reggel például már 9 órakor Maxim Rizanovval találkoztam, aki Nikolaj Luganszkijjal jön majd novemberben, és a Maximmal, aki egyébként itt él Budapesten, magyar felesége van, Kokas Dóra személyében, és vele beszéltük át a műsort, és egészen fantasztikus ötletei vannak, és a közreműködőkre is, tehát gondolom ez is egy nagyon izgalmas projekt lesz.
Még van egy kérdésem, akkor zárásgyanát, mi lesz ön szerint, vagy az ön számára a tavasz durranása a Zeneakadémián?
Hát többet is föl tudnék sorolni, nyilván jön Joshua Bell, aki szinte mindannyiunk kedvence hegedűn, tehát ő az egyik, aki érkezik, de több érdekességet mondanék, tehát amit például kevesebben tudnak, meg kevesebben ismerik. Tehát jön például Nicola Benedetti, aki 2020-ban Grammy-díjat nyert a legjobb szólólemezzel, hangszeres szólólemezzel, egy hegedű művész. Alig ismerjük. Tehát a Zeneakadémia egyik feladata például, hogy ilyeneket is bemutasson. Ez fantasztikus trióval érkezik hozzánk, aminek tagja többek között Anna Vinnyicka, a világhírű zongora művész is. Tehát ezek egy kicsit olyanok, hogy ehhez már ismerni kell a piacot, de mi szeretjük azt, hogyha olyan művészeket is fel tudunk mutatni, akik kevésbé ismertek. Vagy jön a holland zongorista duó, a Jussen testvérek. Még most tavaly nyáron mutatkoztak be a Margit szigetet, a fesztivál zenekarra már volt egy koncertjük. Túl azon, hogy a lányok szívét megdobogtatják, mert nagyon jól néznek ki, fantasztikusan tudnak zongorázni. És igen.
Köszönöm szépen. Csonka András, a Zeneakadémia programigazgatója volt a vendégem. Gyönyörű koncerteket, meg teltházakat kívánok. Hát mi lehetne más? Köszönöm szépen az információt.
Köszönöm a lehetőséget.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Dining Guide szakírójával a vidéki top éttermek lehetőségeit vesszük sorra. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. A legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.